Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzetünnepen, reggel a Kossuth téren. A lobogót Súlyog Tamás köztársasági elnök jelenlétében a himnusz hangjaira a Honvédség díszegysége vonta fel az országház előtt. Az eseményen közreműködött a Magyar Honvédség központi zenekara és a 32. testőrezred díszegysége. Március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete. Munkaszüneti nap 1989-ben volt először, 1990 óta pedig hivatalos nemzetünnep. Ukrajna nem zsarolhatja a magyarokat és a kormányt az ukrán szabadságharcra hivatkozva, írta a magyar miniszterelnök tegnap az ex-közösségi portálon a korábbi ukrán elnöknek adott válaszában. Előzőleg Viktor Juscsenko bírálta a magyar kormányfőt, mert szerinte Orbán Viktor elfordult a szabadság és az európai szolidaritás értékeitől, és ma olyan erőket támogat, amelyek Ukrajna szabadságát fenyegetik. Válaszában Orbán Viktor régi barátjaként említette a korábbi államfőt, és azt kívánta, az orosz-ukrán testvérháború ne végződjön az ukrán állam végzetes meggyengülésével. Az ukrán-magyar határszakaszon 4961-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 8 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Ma békemenet, a legnagyobb és a legfontosabb, ne hagyd ki, üzente reggel a miniszterelnök a Facebookon. A budapesti Elvis Presley térről indul a békemenet, a tömeg a Kossuth térig vonul, ahol a kormányfő mond beszédet. A miniszterelnök bejegyzésében arra biztatott mindenkit, csatlakozzon a rendezvényhez. Hangsúlyozta, nekünk magyaroknak együtt kell megmutatnunk, hogy nem lehet bennünket zsarolni. Hatalmas nemzeti menetre készül a Tisza párt elnöke. Magyar Péter közleményében úgy fogalmaz, az idei március 15-e a magyar nép békés és derűs feltámadása, egyben az ünnep a szabad Magyarország újjászületésének napja. Arról is tájékoztatott, hogy mintegy 2000 önkéntes dolgozik a nemzeti menet sikerén. Fáklyás felvonulással emlékezett meg az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseiről március 15-e előestéjén a Demokratikus Koalíció. A vonulás az 5. kerületi Petőfi szobortól indult, és a Pilvax közelében ért véget, ahol a pártelnöke mondott beszédet. Dobrev Klára élesen bírálta az Orbán kormányt, szerinte a mai hatalom eltávolodott azoktól az értékektől, amelyekért 1848 hősei küzdöttek. Hozzátette, a választás tétje túlmutat egy egyszerű kormányváltáson, ami egy rendszer végét jelentheti. Biztonsági okokból kivonták Irakból az Erbilben szolgáló magyar katonákat, jelentette be a Honvéd vezérkar főnöke. Böröndi Gábor elmondta, mindenki épségben és biztonságban elérte Törökországot, ahonnan a Honvédség repülőgépével Magyarországra szállítják őket. Közölt azt is, az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított katonai műveletének kezdete óta megtorlásul több alkalommal érte iráni rakéta és dróntámadás azokat az iraki támaszpontokat, ahol nemzetközi erők állomásoznak. A katonákkal együtt hagyták el Irakot, Magyarország erbili főkonzulátusának munkatársa is. Nemzetközi haditengerészeti együttműködést tervez az amerikai elnök a hormuzi szoros kereskedelmi forgalmának újraindítása érdekében. Donald Trump a True Social közösségi oldalán azt írta, a kőolajszállítási útvonal lezárásában különösen érintett országok csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Reményét fejezte ki, hogy mások mellett Kína, Franciaország, Japán, Dél-Kórea és az Egyesült Királyság is részt vesz majd a tengeri biztonságot célzó műveletben. Az iráni háborúval kapcsolatos biztonsági aggályok miatt áprilisban biztosan nem lesz Forma 1-es futam. A Bahreinben és Szaúd-Arábiában tervezett nagy díjat is törölték a naptárból. Most hétvégén viszont megvolt a kínai nagy díj, amelyet a Mercedes fiatal olasz pilótája Kimi Antonelli nyert meg. Már elérhetők az adóbevallási tervezetek a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. A NAV idén is több mint 5.600.000 adózónak készítette el az SZIA bevallási tervezetét. A dokumentumot az ESZIA oldalon nézhetik meg azok, akik regisztráltak az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁP-ra. A tervezetek számítógépen, okostelefonon és tableten is megtekinthetőek, szükség esetén módosíthatóak is, illetve akik papír alapon kérték a postázást, azok holnap kaphatják majd készhez a dokumentumokat. Végül az időjárásról. Derült az ég, sokat süt a nap, így csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkült. A csúcshőmérséklet ma délutánra 15-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Barta Ildikó zeneszerzővel, a Miskolci Bartók Béla Zenei és Táncművészeti Szakgimnázium tanárával, a zenelmélet tanszak vezetőjével beszélgetek. Mivel régóta ismerlek, ezért tegező formában folytatjuk le egymással ezt a beszélgetést. Kezdjük beszélgetésünket pályafutásod elején, mert hogy zenész családba születtél. Édesanyád is, édesapád is zenész emberek voltak. Tulajdonképpen az anyatejjel szívtad magadba a zene szeretetét?
Igen, ez így volt. Édesapám 29 évig volt az egresi zeneiskola igazgatója, szolfér zenelmélet tanár, karvezető, karmester, zenekritikus, nagybőgős zongorista, igazán polihisztor volt egész életében, rendszeresen írt zenekritikákat, édesanyám pedig csellóművész volt, csellótanár. Ugye rengeteget kamaráztak kiskoromban is, édesapám kísérte zongorán édesanyámat. Édesanyám szintén karvezető is volt, a mezőkövesdi Matyó kórust vezette, úgyhogy a kórus szeretete, a zene az valóban már fogantatásom előtt 9 hónappal is megkezdődött.
És áruljuk el a kedves hallgatóknak azt a kulisszatitkot, hogy a legjobb rendező az élet. A zenepalotában, a Kardos Pál teremben beszélgetünk, abban a teremben, ahol édesanyádról is láthatunk egy fényképet, pontosan azon a napon, amikor a névnapját ünneplik. Tehát minden összefügg mindennel.
Igen, én úgy érzem, hogy olyan, mintha fentről egyengetné a sorsomat, és megható belépni ebbe a terembe, mert mindig azt mondta nekem, hogy annyira szerette Kardos Pált, aki a kórusunkat alapította, és akivel 61-ben nemzetközi kórusversenyen első díjat nyertek, mindig annyira szorosan kötődött hozzá, és valahogy úgy érezte, minthogyha én Kardos unoka lennék az ő révén, és mondta, hogy koncerteim előtt sokszor gondolt rá, hogy Kardos Pál segítsen odafentről, és hogy én is azt a szoros együttműködést tudjam ugye a kórussal létrehozni, azokat a meghittő bensőséges pillanatokat, amelyben neki része volt.
3 éves korod óta foglalkozol zenével, és 9 éves korodban írtad az első művedet a Tenger címmel. Kimondani is különleges, ennyire szereted és szeretted a zenét mindig is?
Igen, mindig is. Pici koromban még nem tudtam beszélni, amikor már énekeltem, és egy hatalmas nagy papucsban, ugye édesapám papucsában, ilyen kis osztinátút ütöttem a dalokhoz. Nagyon szerettem mindig is énekelni, és hát a tengerlátványa pedig egy meghatározó pillanat volt az életemben. Azt hiszem, hogy mindig kell egy olyan szépségnek, egy olyan természeti dolognak történni az ember életében, egy olyan találkozásnak, ami lenyűgözi és elindít benne valamit, egy olyan inspirációt ad, amelyből aztán egész életében táplálkozhat.
Nem is volt kérdéses akkor, hogy zenei tanulmányokat folytattál és zeneiskolában tanultál?
Igen, ez természetes volt. Édesanyám kezdett először csellóra tanítani, és emlékszem, hogy hát még olyan pici voltam, hogy nem lehetett kapni annyira pici csellót, úgyhogy kifejezetten nekem készített egy ilyen kis mini csellót.
Hol végezted a tanulmányaidat? Hova jártál iskolában?
Az egresi Béni zeneiskolába jártam, ugye alsófokú tanulmányokat ott végeztem, de akkor lehetőség volt arra, hogy volt előkészítő évfolyam, és már egy évvel hamarabb jöttem ide a Bartók Béla Zeneművészeti, akkor még szakközépiskolának hívták, tehát amikor 8-as voltam, én már ide jártam, mégpedig Gál Karcsi bácsinál voltam hegedűs. Aztán az élet hozott egy olyan fordulatot, hogy egy egészségügyi probléma miatt abba kellett hagynom a hegedűt, és mellette párhuzamosan ez a szolfés vonzalom, ez pedig ugye az abszolút hallásomnál fogva kiskoromtól megvolt, és ez nekem inkább játék volt és élvezet. És miután édesapám segítségével, az ő felkészítésével megnyertem az országos szolfés és népdaléneklési versenyt 14 évesen, felajánlotta ugye az iskola, hogy akkor menjek át szolfés szakra, elmélet szakra, és aztán ez meghatározó irányba terelt engem, hiszen aztán utána a Zeneakadémián, ugye IETK szakon végeztem, iskolai ének tanárképző szakon, zeneelméletből is szereztem a diplomát, karvezetésből, úgyhogy valahogy így az élet terelt, a Jóisten vezette az utamat, hogy mi a következő lépés. Egyébként talán volt egy pillanat, amikor így gondolkodtam, hogy a Zeneakadémiára menjek-e vagy sem, és emlékszem, hogy nagyon nagy szerelem volt számomra az olasz nyelv is, mert hogy volt egy időszak, amikor sokat feküdtem, és akkor Puccini operáit hallgattam, és annyira szerettem volna érteni, hogy vajon miről szólnak ezek az operák, és akkor az inspirált arra, hogy elkezdtem olaszul is tanulni, és akkor gondolkodtam, hogy az ELTE-re menjek-e olasz szakra, vagy a Zeneakadémiára. Végülis csak a Zeneakadémiára jelentkeztem, akkor bevallom abban a reményben, hogy hát ha nem vesznek fel, és még itthon maradhatok anyukám szoknyája mellett. Elárulom, hogy az súgta nekem a felvételi előtt, hogy rontsam el az írásbelit. Ez egy nagyon nehéz kérdés volt, mert ő szerette volna, ha itt maradok mellette, az édesapám pedig mai napig, emlékszem, barackos csokoládéval készített fel, ott állt az ajtó előtt, az írásbeli előtt, és hú, mondom, most melyik szülőre hallgassak, ő pedig olyan büszke volt, hogy az alma máterébe felvételizek, és hát gondoltam, hogy az a szándékosan nem fogom elrontani, hát meglátjuk, hogy mit hoz az élet, aztán persze bejutottam a második, majd harmadik fordulóba is. És végül is sikerült, úgyhogy azt elkezdtem. Mellette jelentkeztem az ELTE-re is, hogy szerettem volna vendéghallgatóként ott tanulni, és emlékszem, hogy a nemrégiben elhunyt Bárkai István tanárról azt mondta, hogy hát végül is engedélyezi, ha szeretném, de miután 41 órám volt, ő nem hiszi, hogy ezt valóságban meg tudnám oldani a kettőt együtt, úgyhogy végül is erről letettem, és aztán később már itt, amikor tanítottam, akkor jelentkeztem Szegedre a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára, és ott végeztem el másoddiplomaként az olaszt.
Akkor minden tulajdonképpen találkozott a te életedben, mert hogy hála jó Istennek mind a mai napig zeneelméletet, szolfést tanítasz, és az olasz nyelv szeretete is megmaradt az életedben, hiszen nagyon jól beszélsz olaszul. 2014 egy csodálatosan szép év, ha arra gondolok, hogy mi ketten találkoztunk. És nem véletlenül találkoztunk, mert hogy akkor megszületett egy olyan csodálatos musical, amelynek az a címe, hogy Mandralénia. Abban az évben sokat hallhattak a Szent István Rádió kedves hallgatói erről a musicalről. Még a bemutatón is ott voltunk, és játszottunk a musicalből részleteket. Ennek a musicalnek te vagy a zeneszerzője. És annak ideig 2014-ben nyugodtan kijelenthetjük, hogy sikereket is ért el ez a musical. Mit mondhatunk el a történetéről?
Szabó Virág írta az eredeti regényt, amiből Izsó Angelika írt egy szövegkönyvet, és ugye ők megkerestek azzal, hogy szeretnék, ha én írnám meg a zenét, és emlékszem, hogy sokáig halogattam, és nem válaszoltam a kérésükre. Izsó Angelika a YouTube csatornámon hallotta a Válaszú című dalomat, és valahogy akkor úgy érezte, hogy azt a lelkületet képviselem, ami szerinte ahhoz a musicalhez kell, és akkor ezért kérték meg, hogy írjak. Hát ez egy varázslatos időszak volt. Ugye 2009-ben kezdtem el írni. Tulajdonképpen akkor ott nyár elején megszületett néhány hét leforgása alatt az egész, mármint zongoraének verzióban, és aztán elkezdődött egy hosszú öt évnyi zeneszerzés és felvételek készítése.
És annak idején bemutatásra is került ez a musical. Nem véletlenül hoztam fel ezt a művet, hiszen szeretnénk újra felhívni a kedves hallgatók és mindenki figyelmét erre a musicalre. Akik most hallgatják ezt a beszélgetést, olyan jó lenne, ha újra bemutatásra kerülne, és újra a köztudatba kerülne a Mandralénia című musical, amelyben javaslom, hogy most beszélgetésünk folytatásában hallgassunk is meg egy részletet.
A varázsdalt szeretném ajánlani a kedves hallgatóknak, mert a visszajelzések alapján nagyon szeretik a hallgatók, és már azt is megtudtam, hogy többen, amikor valamilyen koncert felkérést kapnak, akkor első dalként ezt szokták énekelni, mert hogy erőt ad az embereknek, tulajdonképpen arról szól, hogy hogy merjük megélni önmagunkat, és fessük meg a lelkünk legszebb színeit, és úgy érzem, hogy a hallgatók ettől erőt kapnak, úgyhogy most nagyon sok szeretettel ajánlom, egyébként pedig én éneklem.
Hallgassuk akkor a varázsdalt a Mandralinia című musicalből, itt a Szent István Rádióban. Beszélgetésünk folytatásában ejtsünk még néhány szót ezekről a nemzetközi sikerekről. A Találkozások című daloddal érted el ezeket a nemzetközi sikereket. Hogyan indult? Ha jól olvastam a történetet, a párod volt az, aki beküldte a pályázatot. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Ugye a mai világban már nagyon sok verseny online zajlik, és nagyon sok helyen ugye jeligével kell beküldeni, tehát a szervezőkön kívül senki nem tudja, hogy ki az, aki a dalt írta. Szóval ennek az volt a története, hogy a párom úgy érezte, hogy annyira rokon lelkek vagyunk az édesanyjával, hogy én át tudnám érezni azt a lelki állapotot, amiben ő volt 1973-ban. Amikor is ezt a verset írta. Ő akkor úgy gondolta, hogy ez csak konkrétan annak a férfinek szól, ugye, akinek írta és a fiókjában hevert 50 évig, és aztán azt kérte tőle, hogy küldjön már nekem verseket, és valahogy pont ez volt az első, amit elküldött, és annyira megtetszett. Tényleg abban a pillanatban azt éreztem, ahogy elolvastam, minthogyha 20 éves önmagam írta volna a verset, és hogy én is ilyen lelki állapotokban voltam. És akkor karácsonyán az volt a karácsonyi ajándékom, hogy megírtam neki ugye egy énekzongorával, illetve aztán talán meg is hangszereltem, és akkor elküldtem neki karácsonyra. Az a lényeg, hogy elküldte Kanadába, és hát éjszaka ébresztett azzal, hogy hát megnyerted a versenyt. Hajnalban nem is tudtam, hiszen ugye időeltolódás volt.
Az egyik vasárnap hajnali 3 órakor ébresztett, olvasom az egyik ismertetőben. Mit éreztél akkor? Egyszerűen fel tudtad fogni?
Hirtelen akkor nem, és tudom, hogy nem is tudtunk visszaaludni, hanem ott hajnalig fel alá járkáltunk. Édesapám is annyira boldog volt, hogy nyertem, és tulajdonképpen először nagyon boldog voltam, utána meg egy izgalom lett úrrá rajtam, hogy mégis mi ez a verseny, és hogy gondoltam, hogy akkor ennek azért lesz következménye, és majd kell mesélni róla. És hát tulajdonképpen akkor döbbentem meg, amikor utána olvastam, hogy milyen fantasztikus emberek mondták azokat az egekig magasztaló dolgokat, tehát Grammy-díjas producerek, hangmérnökök, énekes dalszerzők, akik együtt dolgoztak, ugye Michael Jacksonnal, Britney Spears-el, szóval sorolhatnám rengeteg elismert előadóval, és hát mindegyik azzal kezdte, hogy hát elvarázsolta őket a hangom. Az sem volt utolsó szempont, ugye, hogy nyilván az előadásmód, persze elsősorban ez zeneszerző verseny volt, de mégis mindenki kiemelte, hogy mennyire megérintette őket a hangom, a magyar nyelven való előadás, tehát hogy szinte beleszerettek a nyelvbe, hogy átérezték azt, hogy miről szól a vers, akkor is, ha nem értették. Persze a párom elküldte az angol fordítását, úgyhogy nyomon tudták követni. Szóval nagyon érdekes, a párom a mai napig annyira boldog, amikor kap egy ilyen külső visszajelzést is másoktól, hogy ő nem véletlenül látta meg azt a csodát, és úgy érezte, hogy ezt a világnak el kell juttatni.
A vers címe Találkozások. Mit lehet tudnunk erről a műről? Miről szól?
Ez egy szerelmi történet, tulajdonképpen 3 reménytelen vagy a sors által megszakított találkozás. Mert először rózsa képében jelenik meg a szeretett személy, de ugye a hölgy elhagyja a rózsa ágat és nem veszi észre. Aztán pillangó formájában talán szalad utána, de akkor sem írja el. Harmadszor, amikor már lányalapban megjelenik, gyönyörű szép metaforák vannak benne, akkor már szeretné elérni, de akkor a bosszút esküdik előnük az ég, így van a dalban, és sűrű fehér köd szakad a tájra, és tulajdonképpen hiába hívogatják egymást, a sors megakadályozza ezt a találkozást. Úgyhogy ez egy szomorú szerelmes történet, ugyanakkor meg szimbolikusan azért nem csak konkrétan a szerelemről, hanem egyáltalán bármiféle találkozásról, és a sorsról szól, hogy ugye akár pozitív, akár negatív értelemben lehetnek olyan találkozások, amik bizony valamilyen irányba terelik az életünket.
És ezt kellett neked zenébe foglalni, zenébe varázsolni, zenei hangok segítségével hallhatóvá tenni. Nagy kihívás volt ez?
Rögtön egy olyan ihletett állapotba kerültem, hogy kerestem egy olyan preparált zongorát, unakorda a neve, ami ilyen misztikus hangulatot sugalt, és valahogy azt éreztem, hogy nem is volt még ilyen dalom, amit majdnem, hogy suttogva énekeltem, vagy hogy maga a hangszerelés is nagyon visszafogott. Természetesen a végén a nagy drámánál azért kitör, de hogy egy olyan inkább befelé forduló, befelé síró, befelé megélő fájdalmat igyekszik. Ez nálam sosem tudatos. Tehát ez olyan, mint amikor a zeneszerzőkről utólag azt elemzik, hogy na akkor most ezt azért írta a szerző, mert én ezt nem szoktam eldönteni, hanem ahogy érzem, akkor az jön, és rögtön olyan hangszerhez nyúlok. Ez érdekes volt a musicalben is, hogy emlékszem, hogy ugye abban is volt például 2 szerelmes duett. Az első még reménytelen, a második pedig már, amikor már a 2 fél elkezdett közeledni. És utólag vettem észre, hogy amikor távol volt lélekben egymástól a pár, akkor mondjuk így egy tiszta kvinttel zártam, tehát egy 5 hang távolságnyira volt a 2 ember egymástól, és a végén, amikor már közelebb kerültek, akkor meg egymásra simult, ugye egy terc hang közben, és most ezt mondhatnánk, hogy én szándékosan írtam, de nem. Saját magam is utólag vettem észre, hogy milyen érdekes, hogy zenében mennyire kifejeztem az érzelmeket. Igazából az szép, amit az ember tényleg visszajelzésként kap, vagy ahogy a világ más táján emberekhez eljut, és hogy végre fogják hallani különböző helyeken a dalomat, és hogy máshoz is eljut, ez a része csodálatos.
Megütötte a fülemet, hogy többször megemlítetted a jó Istent. A te személyes életedben érzed és tapasztalod a mindennapokban, a hétköznapokban a jó Isten támogatását és segítségét. Ezt teszem ki a szavaidból.
Igen, azt hiszem, hogy a zeneszerzést azért is szeretem annyira, mert az egy olyan különleges állapot, hogy olyan, minthogyha ő olyankor magához emelne. Tehát, mintha én kilépnék a személyes énemből, és valahogy kinyílnék felé, és én közeledek felé, ő felém, és valahogy egy olyan különleges találkozás ez is, hogy szinte kézzel tapintható a szobában egy annyira más állapot, hogy nekem talán ez egy olyan, lehet már azt mondani, hogy ez is tud akár függés lenni, hogy annyira szeretem ezt az állapotot, hogy folyton ebben lennék. Folyton alkotnék, folyton azt érezném, hogy ebben a különleges állapotban vagyok. De az életem minden területén én folyamatosan érzem a segítségét.
A zene önmagáért beszél, de szavakkal megfogalmaztad azt már önmagadnak, hogy mi a szépsége a te szakmádnak, a zeneszerzésnek, a tanításnak? Mi a szépsége ennek a szakmának?
Hogy emelhetem a világot. Maga tanítás az egy csodálatos dolog, különösen ugye a kamaszkorosztály, akikkel foglalkozhatok. Ez egy nagyon nagy ajándék. Most is olyan csodálatos tanítványaim vannak, hogy én minden nap hálát adok értük a Jóistennek. Én köszönöm, hogy ajándékba kaptam őket és taníthatom. Úgy gondolom, hogy ez egy kölcsönös tanítás, én is nagyon sokat kapok tőlük. És az ember egy olyan mintát adhat át. Az a szenvedély, ahogy én alkotok, és ahogy vezénylek, ahogy tanítok, ez így átragad rájuk. Tehát azt érzem, hogy amikor bejönnek akár fáradtan és elcsüggedve, különböző nehéz hatás éri ugyanúgy a fiatalokat, mint az idősebbeket, akkor ez a kicsi sziget, a zene lehetőséget ad számunkra, hogy kizárjuk a külvilág sötétségeit, és hogy egy sokkal fényesebb és szebb világot tudunk teremteni.
Barta Ildikó zeneszerzőnek, a Bartók Béla Zenei és Táncművészeti Szakgimnázium tanárának, a zeneelmélet tanszak vezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést. További életedhez, munkádhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Riportunk végén javaslom, hogy hallgassunk meg egy újabb részletet Szabó Virág és Barta Ildikó Mandralínia című műzikejéből. A virágéneket Barta Ildikó énekli.
Mosolyogsz, mosolygunk, hogyha nevetsz, kacagunk, akkor vagyunk boldogok.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati műsorunk tartalmából. Leó pápa, a háborúért felelős keresztények megvizsgálják a lelki ismeretüket? Krajewski bíboros visszatér szülővárosába, Lodzba. Ne az érveinkkel, hanem a szeretetünkkel győzzük meg a vétkest, a pápai ház szónokának második nagybőjti elmélkedése, második rész. Leó pápa, a háborúért felelős keresztények megvizsgálják a lelki ismeretüket? 14. Leó pápa pénteken audiencián fogadta az apostoli penitenciária által évente szervezett 36. belső fórum kurzus résztvevőit. A tanfolyam a papoknak és a szeminaristáknak bővített képzést kínál a gyónás szentségével kapcsolatos kérdésekben, és általában pápai audienciával zárul. A leendő gyóntatókhoz intézett beszédében Leó pápa a gyónás erejéről elmélkedett az emberi család békéjének és egységének előmozdításában.
Verrebbe da chiedersi, quei cristiani che hanno responsabilità gravi nei conflitti armati hanno l'umiltà e il coraggio di fare un serio esame di coscienza e di confessarsi?
Feltehetjük a kérdést. Vajon azok a keresztények, akik komoly felelősséget viselnek a fegyveres konfliktusokban, rendelkeznek-e az alázattal és a bátorsággal ahhoz, hogy komoly lelkiismeretvizsgálatot tartsanak és gyónjanak, tűnődött Leó pápa. A gyónás szentsége az egység laboratóriumát kínálja, mivel helyreállítja az egységet Istennel és megszentelő kegyelemmel árasztja el a bűnbánót. A gyónás arra is tanítja az embereket, hogy egységben éljenek egymással és az egyházzal, építve arra a belső egységre, amelyet helyreállít számunkra. Az Istennel, az egyházzal és önmagunkkal való egység dinamikája előfeltétele a népek közötti békének, hangsúlyozta Leó pápa. Csak a kiengesztelődött ember képes fegyvertelenül és lefegyverző módon élni. Azok a keresztények, akik leteszik a büszkeség fegyvereit, és hagyják, hogy Isten megbocsátása megújítsa őket, a megbékélés eszközeivé válnak a mindennapi életükben, mutatott rá 14. Leó. Ugyanakkor az Istennel kiengesztelődött emberek könnyebben felismerik a féktelen fogyasztás beteljesületlen ígéreteit, és az igazságtól elszakadt szabadság frusztráló tapasztalatát. Az isteni irgalmasság által Krisztus felébreszti bennünk a befejezetlenségünk érzését, felszínre hozva egzisztenciális kérdéseket, amelyek segítenek felismerni, hogy csak maga Krisztus tud teljes mértékben válaszolni legmélyebb vágyainkra. Isten emberré lett, hogy megmentsen minket, és ezt azáltal is teszi, hogy a vallásos érzékünket neveli, az igazság és a szeretet utáni kiolthatatlan vágyat, hogy befogadhassuk azt a misztériumot, amelyben élünk, mozgunk és vagyunk, fejtette ki Leó pápa a jövendőbeli gyóntatóknak. A gyónás szentségének fontosságáról szólva 14. Leó felidézte az egyház ősi teológiai felfogását a gyónásról, amely az idők során fejlődött, és megköveteli minden katolikustól, hogy évente legalább egyszer vegye fel ezt a szentséget. Ugyanakkor a pápa rámutatott, hogy sokan nem fordulnak ennél gyakrabban az egyház irgalmának végtelen kincséhez, ahelyett, hogy a hit és a szív egyszerűségével járulnának a gyóntatószékhez, hogy befogadják az Úr ajándékát. Leó pápa arra kérte a jelenlegi és leendő papokat, hogy legyenek tudatában nagy felelősségüknek, hogy a gyónás szentsége által ajánlják fel Isten megbocsátását. Utalt arra a számos papra, akik a gyóntatószékben váltak szenté, köztük Viennei Szent Jánosra, Mandics Szent Lipótra, és újabban Pietrelcinai Szent Pió atyára, és boldog Szopocskó Mihályra. Ahogy a szentségi gyónás építi az ember belső egységét, úgy építi magát az egyházat is, új energiákat adva neki a társadalommal és a világgal való kapcsolattartásra, emelte ki Leó pápa. Végül arra buzdította a gyóntatókat, hogy maguk is hűséges álhatatossággal vegyék fel a bűnbocsánat szentségét, hogy az isteni irgalmasság szolgáivá válhassanak, amelynek ők az elsődleges kedvezményezettjei.
14. Leó kinevezte Marin de San Martint új pápai fő alamizsnássá, Krajewski bíborost pedig lotszérsekévé. A lengyel bíboros leköszön a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusi tisztéből. Helyét a szinódus főtitkársága eddigi altitkára veszi át, akit Leó pápa érseki rangra emelt. A 62 esztendős Konrád Krajewski bíboros tehát visszatér szülővárosába, Lodzba, ahol 1982-ben az egyházmegyei szemináriumot végezte. A lublini II. János Pál katolikus egyetemen szerzett teológiai diplomát. 1988-ban szentelték pappá, majd Rómában a pápai Szent Anzelm liturgikus intézetben, végül az Aquinói Szent Tamás pápai egyetemen liturgiából doktorált. Ezután a Szentszéknél teljesített szolgálatot, többek között, mint a pápai liturgikus szertartások hivatalának munkatársa. 2013-ban Ferenc pápa kinevezte pápai alamizsnássá és beneventui címzetes érsekké, ezt követte ugyanabban az évben püspökké szentelése. Ferenc pápa 2018. június 28-án a nyilvános konzisztóriumon bíborossá kreálta. Ferenc pápa 2018. június 28-án a nyilvános konzisztóriumon bíborossá kreálta. 2022-től mostanáig a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusa, az apostoli alamizsna hivatal vezetője volt. 28 éven át szolgált 4 pápát. Szent II. János Pál mellett volt élete utolsó 7 évében, amikor már beteg volt. Aztán 16. Benedek, Ferenc pápa következett, és végül 10 hónap Leó pápával, sorolja a vatikáni médiának a lengyel bíboros, aki örömmel készül hazatérni szülővárosába. Sok mindent megtapasztalt, mert minden egyes pápa valami újat adott az egyháznak, máshová helyezte a hangsúlyt. Krajewski bíboros hálás, amiért legjobb éveit a világegyház missziójának és szeretetének szentelhette, emberileg és lelkileg is gazdagodott a szegények közelében. 13 órán át hallgatta Ferenc pápát a repülőgépen, amikor a riói ifjúsági világtalálkozóra utaztak. Elmagyarázta neki, mi lesz a dolga alamizsnásként. Azt kérte tőle, hogy aludjon a szegényekkel, járjon ki a Vatikánból, és a nap végén mindig legyen üres a számla, amit a karitatív célokra szántak. Ha nem tudod, mit tegyél, kérdezd meg az urat, hogy ő mit tenne a helyedben, tanácsolta nekem Ferenc pápa. Sok hibát is elkövettem, de mindig jóhiszeműen cselekedtem, és a pápa mindig megértette és megbocsátott, vallja be a bíboros. Az új megbízatásról, ami rávár, a főpásztor elmondta, hogy Leó pápa finoman megkérdezte tőle, hogy akar-e menni, hogy el akarja vinni a helyi egyházba az egyetemes egyházban megérlelt tapasztalatát. Jó szívvel elfogadtam, mert az egyház java a hívek közelében születik. Nagy az egyházmegyém, 2,5 millióan lakják, készen állok a szolgálatra. Soha nem hagytam el Lengyelországot, mindig az emberek között maradtam, és kis nosztalgiát is éreztem, mondta még el Krajewski bíboros, akit a szegények csak Don Corrado-nak hívtak, és akiknek hálás, mert megtanították neki, hogyan olvassa az evangéliumot, és élje meg új módon.
Ne az érveinkkel, hanem a szeretetünkkel győzzük meg a vétkest. A pápai ház szónoka. Második nagybőti prédikációjában Pazolini atya a testvériség témáját elemezte, amelyen mind nagyobb szeretetből születik meg, a jelenben hat, az örök élet távlatában. Annak a felismerése, hogy Káin esetleg bennük lakozik, nem az út vége, hanem a kezdete. Káin elutasítja, nem éli a testvériséget, mert az neki kihívás. A mi hétköznapi káinságaink kifinomult formában jelennek meg, beszükítjük a másik életterét, figyelmen kívül hagyjuk, jelentéktelenné tesszük. A kapocinus szónok Szent Ferenc egyik leveléből idézett, aki egy megfáradt és elkeseredett szerzetes előjárót buzdít a ferences rend gyors növekedése miatt támadt nehézségek kezelésére. Ferenc meglepően azt ajánlja, hogy ezt a küzdelmet tekintse olyan helynek, ahol igazán követheti Krisztust, és így még az akadályokban és a sérelmekben is lássa meg a kegyelem lehetőségeit. Akik akadályoznak abban, hogy szeresd az Úristent, tekintse kegyelemnek. Szeresse azokat, akik itt tesznek, ne követeljen tőlük semmit, csak azt, amit az Úr ad neki. Éppen ebben szeresse őket, és ne várja el tőlük, hogy jobb keresztények legyenek. Ilyen módon a testvériség már nem elviselendő probléma, hanem az a hely, ahol lelki életünk igazolást nyerhet. Ha egy vétkes testvéred a szemedbe néz, ne távozzon úgy, hogy ne érezze a megbocsátásod. Ami az aggódó előjárónak akadály volt, Ferenc számára az Istennel való találkozás legigazibb helyévé válik. Ezek nem balesetek az útjainkon, hanem ösvények, amin keresztül megismerjük az evangélium logikáját. Példaként idézi a kapucinus szónok Pál apostol Filemonhoz írt levelét, akinek Onesimus nevű rabszolgája, ami azt jelenti, hogy hasznos, megszökött tőle. Onesimus a fogoly Pálhoz menekül, aki Krisztushoz téríti, megkereszteli, majd visszaküldi vad gazdájához, de immár nem rabszolgaként, hanem tényleg hasznos, sőt szeretett testvérként. Meglepő Pál apostol döntése, mert ő nem kötelezi a gazdát rabszolgája felszabadítására, hanem a döntést Filemonra bízza. Az ősegyháznak ez a példája a kapcsolatok megújításával a keresztény testvériséget ápolja. Amikor a kapcsolatok megromlanak, esetleg megszakadnak és a közösség megsérül, akkor az evangélium elsősorban nem a jogok védelmét javasolja, hanem a legjobb és mindig lehetséges jó keresését, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a másikban már ne ellenséget vagy adóst, hanem az Úr által szeretett testvért ismerjük fel. Ez lenne a kereszténység lényege. De vajon lehet-e jobban szeretni? Tette fel a kérdést a szónok. Sokszor a látszat szintjén jól mennek a dolgok, családban és szerzetes közösségekben, ám sejtjük, hogy a külső nyugalom mögött nincsenek meg az igazi és mély kapcsolatok. Az idő múlásával sok minden rossz dolog felhalmozódhat a szívünkben, sértő szavak, elhamarkodott ítéletek, bántó tekintetek, melyek teherré válnak. Szent Ferenc kéri, hogy ne maradjunk ezen a törékeny talajon és próbáljuk meg újrakezdeni. Kapcsolataink ugyanis a szabadság kötelékén alapulnak, nem a szimpátián vagy a rokon szemben, hanem Isten választásán, aki arra hívott minket, hogy testvérként éljünk együtt az egyházban. A lelki testvéreknek jobban kell szeretniük egymást, mint a csak vérségi kapcsolatok közösségének. Ehhez nagy bátorság kell, hogy a kapcsolatok felszínén túllépjünk, szembenézve a konfliktusokkal. Ez csak akkor lehetséges, ha tudjuk, miből ered a kapcsolatunk. Ezt maga Jézus magyarázza meg a Márk evangélium egyik apró mozzanatában, amikor az övéi, köztük az anyja is keresik őt, akit éppen sűrűn körülvesznek a hallgatói. Rájuk mutatva hangzik a válasza, íme az én anyám, íme az én testvéreim. Mert aki Isten akaratát teljesíti, az nekem testvérem, nővérem és anyám. Ez nem a természetes család elutasítása, mert Jézus valami mélyebbet tár fel. Létezik egy kötelék, amely erősebb a vérségénél, stabilabb a rokonságnál, hitelesebb a szimpátiánál. Ez a kötelék az atya akaratának közös cselekvéséből születik. A lényeg nem a születés, a származás, a jellem, hanem a közös választás. Isten szavára hallgatva élni. Jézus így új alapra helyezi a családot, amelyben dönti a vele való kapcsolat és az ő szavára figyelés. Mindennek nagyon is konkrét következményei vannak az egyház életére nézve. Egy keresztény közösség, egy szerzetesi testvériség, egy plébánia elsősorban nem rokoni vagy közös eszmei alapon kiválasztott emberi társulás. Ellenben olyan gyülekezet, amelyet Isten szava hív egybe, és ez megelőz mindent, egyúttal pedig lehetővé teszi az együttlétünket. Ezért a testvériségünket nem mi építjük fel, hanem ajándékként odafentől kapjuk, összegezte a pápai házszónoka. Pontosan ezért kell táplálni és védeni, mindig visszatérve a lélek forrásához és a Krisztussal való élő kapcsolathoz. Amikor ez a forrás elhomályosul, amikor az ima rutinná válik, amikor az ige már nem érít meg minket, amikor a szentségeket anélkül ünnepeljük, hogy a szívünk is részt venne bennük, még a testvéri kötelékek is lassan elhalványolnak. A formák megmaradnak, de a lényeg gyengül vagy elveszik. Az igazi élet nem építhető újjá a kapcsolati technikákkal vagy a jószándékú erőfeszítéssel. Csak úgy fedezhető fel újra, ha visszatérünk, hogy Krisztus tekintete elérjen minket. János apostol első levelének egy mély mondata segít minket ennek megértésében. Abból tudjuk meg, hogy átmentünk a halálból az életbe, hogy szeretjük testvéreinket. Nem azt mondja, hogy azért szeretjük testvéreinket, mert átmentünk a halálból az életbe, mint az új élet automatikusan létrehozna ezt a fajta szeretetet. Szinte az ellenkezőjét állítja. Éppen a testvéreink szeretetében ellenőrizhetjük, hogy Krisztus húsvétja valóban munkálkodik-e bennünk. A megtapasztalt testvériség így válik azzá a helyi, ahol a keresség megmutatja, hogy valóban gyümölcsöt tereme. Utolsó nagy gondolatmenetében Pasolini atya azt tanácsolta, hogy éljük mindig az örök élet távlatában. Húsvét adja a testvéri kapcsolataink próbáját. Ahogyan testvéreinkkel bánunk, meghatározza, hogy valóban átmentünk ki a halálból az életbe. Gyakran úgy képzeljük el a Krisztusban való életünk feltámadását, mint egy olyan eseményt, amely csak a jövőre vonatkozik. Valójában már most megkezdődik, és abban ül testet, ahogyan a kapcsolatainkat megéljük és megtanulunk szeretni. Mi sokszor hajlamosak vagyunk akadálynak tekinteni azt a testvért, aki megbánt vagy kihívás jelent számunkra, aki távol áll a gondolkodásmódunktól, odáig menően, hogy szinte ellenségként érzékeljük. Ferenc azonban megfordítja a nézőpontot, maga a személyi vállalat azzá ponttá, amelyen keresztül Isten megnyit minket az örök életre. Ez a meglátás alaposan felforgatja természetes gondolkodásmódunkat, mert mi azt hiszük, hogy az Istenhez vezető út elsősorban a másokért tett jótól függ. Ferenc azonban arra hív minket, hogy másképp lássuk a dolgokat. Néha a megtérésünk éppen abból fakad, amit mások tesznek velünk még akkor is, ha megbántanak, vagy próbára tesznek minket. A testvéri élet nem csak jó tettekből áll, hanem félreértésekből, sebekből és küzdelmekből is. Valójában az örök élethez való hozzáférés legjobb lehetőségei éppen akkor találhatók meg, amikor megsebesülünk. Ezekben a pillanatokban lemondhatunk az erőszakról, és helyette a megbocsátás útját választhatjuk, hagyva, hogy Isten szeretete megnyilvánuljon és beteljesedjen bennünk. Ez jelentősen kiszélesíti a látókörünket. A mindennapi életben a testvériség kihívásai terhesek lehetnek. Éppen ezért soha nem szabad szem elől téveszteni az örök élet táblatát, mert akkor bizonyos kihívások teljesen elfogadhatatlanná válnak. A testvériség témája nem csak az egyház életét érinti, hanem az egész emberiség legmélyebb vágyát is. Minden korban és kultúrában az emberek az emberek közötti végre megbékélt együttélésről álmodtak. Ez a vágyakozás áthatja a népeket, a nyelveken, kultúrákon és vallási hagyományokon túl is. Mi, akik hívők vagyunk Isten fiában, aki testé lett, egyszerű és alázatos meggyőződéssel valljuk, hogy az egyetem és testvériség csak akkor válik lehetségessé, ha az ember újra felfedezi nyitottságát a transzcendensre, az Istenre. Zárt a második nagybőti beszédét Roberto Pasolini kapucinus atya.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Napverse.
Cigány György, fiam Petőfi Sándor. Arcot kigyúlt, zászlóként lobogó testtel állsz a pilvax előtt, futsz a Korvin közben, ott vagy az országház terén, s minden csatatéren. Rossz bőrben vagy, fiacskám. Bajús láz van egykor oly szelíd, szerelmes szemeidben. És reszket ifjú kezed, mint bölcs öregeki, amint bort tölt az áhítat rideg poharába. Kipattanó izmok dühe van arcod csontjain. Kegyetlen voltál, lázak bilincseiben szabad. Holott odaadóan nyújtózik pillantásodban a róna, s a homályból kék gyümölcsfák néznek te rád, kit ürömével a tapasztalás annyiszor kínált sötét poharából. Kisfiam, azt hallom, vért köptél, mégis kardot kívánsz. Katona lennél, s a gyávaságtól megrezzent szívvel suttogod, mondod és kiáltod gyöngéden a gyermek ilyen szép forradalmat, hogy mezítelen koporsón, vérző hátadon dübörögjön majd a föld. Még vigyorogva esküdöznek, kiknek csak sírni szabadna. Itt az idő! Csak a te szegény, enyésző szívedben élhet Magyarország. Féltünk, fiam, és félünk. Nem áldott földbe, úcska legendába vetnek téged. Nehéz évszázadok eleven sírjába temetnek. Költő és vértanú, te elszánt boldogság cselekvő. Ki avat boldoggá téged, hűség mártírja, kinek minden szívütése imádság volt.
Cigány György, Fiam Petőfi Sándor című versét Tóth Levente előadásában hallották. Cigány György, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc és József Attila díjas magyar író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező, műsorvezető. Budapesten született 1931. augusztus 12-én. 1943-ig Győrben élt. A győri Bencés gimnázium diákja volt. 1951 és 56 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre járt, ahol zongora művész tanári diplomát szerzett, Kadosa Pál tanítványaként. 1956-tól 20 évig a Magyar Rádió munkatársa, illetve zenei főosztályvezetője volt. Közben rendszeresen orgonált a Krisztina városi templomban. 1976 és 1996 között a Magyar Televízió munkatársa. 1990. januárja és áprilisa között az elnökség tagja. 1990 és 92 között művészeti producere. 1993 és 96 között a zenei műsorok stúdióvezetője volt. Cigány György 1999-től az Írószövetség költői szakosztályának elnöke.
Thank you.
itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást!